Istenünk, taníts meg bennünket lélek szerint járni, hiszen a te lelked az, amely áldást ad nekünk, és áldás nélkül a te dolgaiddal nem tudunk foglalkozni, mert nem is érthetjük a lelki dolgokat. Urunk, a te lelked tudja megmagyarázni nekünk a lelki dolgokat, lelkiekhez adván. Tudja a mi életünket úgy irányítani és úgy vezetni, hogy felismerjük a te akaratodat, és így karácsonyra készülve valóban az az égi láng, ami megszületett ezen a világon, Krisztus a világ világossága, adjon most nekünk fényt, melegséget, tanítást, erősítse a mi hitünket, és tudjon feloldozni bennünket, és ismét visszaküldeni oda, ahonnan megérkeztünk, családjainkba, otthonainkba, attól, hogy tudjuk vinni mi ezt a tüzet, a te lelkednek élő jelenlétét, hogy az áldás szálljon mindazokra, akik velünk együtt egy fedél alatt élnek. És így kérünk a világért és a világban minden egyes emberért, különböző nyomorúságban, betegségben levőkért, fiatalokért, idősekért, útkeresőkért, légy velük is, és szenteld meg az ő számukra is ezt a karácsonyi ünnepet. Keresd az embert, mert az ember elvész a mindennapokban, és még az ünnepi készülődésben is. Így keresd most bennünket is, és kérjük, hogy találj meg lelkeddel. Amen. Zsidókhoz írt levélből olvasom Istenünk igéjét, a 11. fejezetben az első 7 verset. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. És Istent félve és tisztelve készítette el a párkát házanépe megmentésére. Egy hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit és példaképei a világ teremtése óta ez a cím ennek a szakasznak, amit természetesen mi adtunk címként. Írás, olvasó emberek és rendszerezésképpen adtuk ezt a címet. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, és aki őt keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Örök mottoja lényegében a földi emberi létünknek, mert a nem látható, a szavakban ki nem fejezhető Istenről beszélünk az embereknek egy látható világban. Önmagában véve is ez egy iszonyatos nagy feszültség. Hiszen beszélünk valakiről, valakinek a dolgairól, akit igazából nem állíthatunk így ide most középre, hogy mindenki megnézze és testi szemeivel lássa. Mert ha a láthatatlan és örökkévaló Istenről beszélünk, akit földi szemeinkkel nem láthatunk, mert nem bírnánk elviselni és elhordozni az ő dicsőségét, az ő hatalmát, az ő jelenlétének a nagyságát. Gondoljunk vissza Mózesre, amikor kivezette ugye Egyiptomból az ő népét, és a Sínai hegyen megjelent az Isten. És hallották az Isten hangját. Könyörögtek. hogy többé ezt ne éljék át. Nem azért, mert nem szeretné az ember látni a láthatatlan Istent, hanem annyira félelmetes volt, annyira dicsőséges volt az Istennek a jelenléte, hogy jobb volt az az Isten népe számára is, hogy legyen közvetítő. Legyen az, aki emberi szóval hozza az Isten üzenetét, mégiscsak a mi léptékünk, mégiscsak közelebb van hozzánk, mégiscsak azt láthatjuk, hogy ő is egy ember, aki éppen hozza, akit nevezünk prófétának, Isten küldöttének, nevezhetjük az ige hirdetőjének. És az ember választja azóta is ezt az utat, és Isten is ezt az utat választotta. Mert az Isten az ige hirdetés bolondsága által tartja meg a benne hívőket. És most, hogyha nagyon ironikus akarok lenni, akkor ebben az évben, ebben a bolondságban voltunk együtt jelen. Az ige hirdetés bolondságában. Maga a Szentírás beszél erről. És itt érthetjük meg azt, hogy miért bolondság az ige hirdetés, mert mennyivel erőtelenebb dolog az, mint amit képviselünk, ahhoz mérten. Mennyivel töredékesebb, és mennyi sok-sok fájdalom keresztül érkezik meg hoznánk lényegében az az üzenet, ami minket eleve érte. És még így is, oly sokszor van az, hogy talán azt mondja az ember, hogy most olyan kemény, olyan mélyreható, annyira rávilágított valamire, hogy ez is nekem fájdalmas, hogy az Isten valamire rátette az ujját, és megmutatta az én életemnek a dolgait. Istennel való kapcsolatunk tehát válságba került. Ez a válság, ugye ma is van válság a világban, anyagi dolgokról beszélünk. De minden válság lényegében ugye a láthatatlan világból indul ki. Mint ahogy hitáltal érthetjük meg azt, hogy a látható dolgokat Isten a láthatatlanból teremtette, az ember alapvető válsága nem anyagi eredetű. Az anyagi eredetű válság az mindig egy szellemi válságnak az eredménye, egy lelki válságnak az eredménye, és erről beszél lényegében a Szentírás, és minden egyes ige hirdetés, ugye, amikor arról beszélünk, hogy bűnben születtünk, hogy bűnös a mi emberi természetünk, és hát szükségünk van megoldásra, és mindig hirdetjük, és az evangélium középpontja Jézus Krisztus, aki megváltja az emberiséget. Miből? Hát a válságból. Mert akkora a tartozás, hogy ezt nem tudjuk megfizetni. Ez, hogyha örök életet kapnánk arra, hogy nekünk ezt valamilyen szinten vissza kellene fizetnünk, most értsük jó az örök életet úgy, hogy annyi időt kapnánk arra, hogy mi törlesztenénk azt a tartozást, amelyik van, az sem lenne elég. Tehát ezért kapjuk a hitet. A hitet, mert hit nélkül a válságot, a válsághelyzeteket az ember nem tudja megoldani. Ezt láthatjuk a mindennapokban is. Amikor nehézségben vagyunk, vagy betegségben van, különböző családi problémákban vagyunk, vagy magánéleti jellegű problémákban, vagy hogyha az életben bármivel vállalkozunk is, és látjuk, hogy kicsi dolgokon kell elkezdenünk az építkezést, vagy akadályba ütközünk, minduntalan az ember lényegében a hithez tér vissza, mert hit nélkül bárki, hogyha megnézzünk egy sikeres embert, vagy egy feltalálót, vagy egy orvost, vagy egy tanárt, vagy bárkit, aki belép mondjuk egy iskolába, és megáll a diákok előtt, hit nélkül nem megy. Ugye? Mert hinnie kell neki is azt, hogy azt, amit csinál, annak van értelme, annak van célja, és hogyha ezt elveszítjük, akkor igazából elveszítjük az egésznek a motorját és a lényegét. Az Istennel való kapcsolatunknak tehát az alapvető motorja az, hogyha ami Isten keressük, és az ige hirdetés bolondságában együtt voltunk ebben az évben, és ebben az esztendőben, akkor mi abban a tudatban voltunk együtt, hogy akit mi keresünk, ő létezik. Őt megtalálhatjuk. Mert aki őt keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik, mert akkor minek keresnénk azt, aki nincs? Ha ő nem létezik, akkor meg sem találhatjuk. Sőt, más mondok, a hit nem arra való, hogy azt mondhatjuk, hogy ó, igen, létezik Isten, de csak az emberek hitében szokták ezt mondani. Hát ők azt úgy gondolják, hogy van Isten, mondja az ateista. De hát ők nem tudják, hogy nincs. Ők szeretnék hinni, hogy ő van. Ezért hisznek benne. Mert az ő számukra biztonságot ad, erőt ad, és könyöröghetnek egy Istenhez, mondja az ateista. Az Istenben nem hívő, és azt mondja magyarázatképpen mások számára, hogy azért létezik csak Isten. Azért létezik Isten, mert hisznek benne. Mert ott van az emberek fejekben. Még másokéban nincs ott, mert ők nem hisznek benne, ugye? Mert ők nem hisznek egy láthatatlan Isten létezésében. Itt szeretném azért külön választani ezt a dolgot, hogy Istenről, az Istenben vetett hit nem azt jelenti, hogy Isten akkor létezik, amikor mi hiszünk benne. És itt vitatkoznék akkor az ateistával. Mert a hitnek nem ez a szerepe, hogy én megteremtem a nem létezőt, és ezáltal számomra van. Hanem itt a hitnek az a szerepe, hogy én élek egy látható világban, és egy olyan világban megyek, lelki értelemben, egy olyan világgal vagyok kapcsolatban, ami számomra nem látható, nem érzékelhető, nem fogható fel az én földi érzékszerveimmel, mert egy másik síkon van. Én pedig ezen a síkon vagyok. A hit tehát számomra nem az az eszköz, amivel azt is létrehozom, ami nincs ebben az esetben, hanem az az eszköz, amit hasonlíthatnék egy rádióhoz, amikor ráhangolom a megfelelő hullámhosszra, és onnantól kezdve jön az adás. És hallom a hallhatatlant, nem? Senki nem hallja itt most, hogy mennyiféle információ van a térben. De most idehoznánk egy rádiót, vagy egy olyan eszközt, amivel tudjuk venni az adást, akkor kiderülne, hogy azzal párhuzamosan, hogy mi most ülünk és gondolkodunk az Isten dolgairól, még hány szinten és hány síkon megy az üzenet. Na most az Isten dolgát is, az igehirdetés által, és az Istennek az üzenetét, az igehirdetés által érthetjük meg, de felfogó eszközképpen kaptuk ugye a lelkünket, a tudatunkat, csak az az alapvető probléma, hogy nincsen, nem vagyunk összehangolva. És itt jön a hit. Hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, vagyis fölépíti bennünk a bizalmat, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, vagyis tapasztalat. Bizalom és tapasztalat. A kettő együtt mozdul. A hitben ezt meg kell tanulnunk, hogy mindig, ugye a kisgyermekhez szeretném ezt hasonlítani, ezt a példát, mert még a hitben nagyon sokat megért emberek is valami fajta egyszerűséggel bírnak gyermeki bizalommal, mert minden egyes lépésem, amit megteszek a hitben, az ismeretlen. Az olyan, mint a gyermeknek a lépései. Egy gyermek, amikor megszületik a világra, és felfedezi a világ dolgait, akkor minden egyes lépése, vagy minden egyes kis útja a szobában, vagy a természetben, vagy amerre ő jár, az óvodában, vagy az élet különböző területen, megismeréseinek a lépései. A hitben is ott van a bizalom, mint ahogy a gyermekben is ott van a bizalom, hogy megy. Ugye? Megy, ismerkedik a világgal. Van benne egy egészséges bizalom, egy kíváncsiság. Egy szívbéli nyitottsága van. Ami hitünknek is ezt a fajta, ezért legyetek olyanok, mint a gyermekek. Hát Jézus Krisztus hiába beszélt volna reggeltől estig. Hogyha az emberekben nincs meg ez a vágy, ez a szívbéli bizodalom, hogy hallgassák, ugye az Istennek a tanítását ő rajta keresztül, vagy ha bennünk nincsen ez a fajta vágy, hogy lépek aszerint, amit megismerek, amit látok az Isten dolgaiból, és megteszem, vagy engedelmeskedek, vagy megteszem azt a picit, amit én megtehetek, amit egy gyermek is megtesz. Még nem látja a nagy egészet, az élet nagy értelmét, majd később, amikor felnőtté válik, akkor már össze tudja rakni, de maga kis útján még megfogja azt a kis kockát, ugye, még ráteszi a másik kocka tetejére, és épít valamit. És a hitben is sokszor így van ez. Építünk a hitben dolgokat látásaink szerint, és aztán jön a meggyőződésünk, amikor ezek a dolgok tapasztalattá válnak, és beigazolódnak. De vannak kudarcok is ebben a tapasztalatban, ebben a fejlődésben, mint ahogy a gyermek életében is egymásra építi az építő elemeit, az ő tapasztalatainak, és lehet, hogy összedől a torony. Na most csak azt szeretném mondani, hogy akkor nem történt semmi baj. Mert a hitben is vannak olyan pillanatok, amikor összetörnek dolgok, vagy összehullanak, szétesnek. Úgy tűnik, hogy szétesett a hitem. Van ember, aki azt mondja, és akár 10 év után mondja a hitében, hogy most úgy szétesett a hitem. Vagy 2 év után, hogy az elején mondja, és akkor rá kell döbbenteni, hogy ez nem baj. Ez azt jelenti, hogy azt, amit én eddig láttam, és amit eddig tapasztaltam, azt újra kell rendeznem. Újra kell formálnom, és újra kell egy egészbe belehelyeznem. Mert látásokat kapunk, mert vezetéseket kapunk. És ahogy tegnap láttam, az nem ugyanaz, mint ahogy ma látok. Ahogy tegnap vezetett az Isten, nem úgy fog ma vezetni, hanem más úton is vezet. Tehát kreativitás is van a hitben. Ezt akarnám aláhúzni. Nem sematikus a hitben, hitáltal való isteni vezetés, nem sémákat adott, annak ellenére, hogy kaptunk üzeneteket a Bibliából, ugye? De mentsen meg bennünket az Isten, hogy mindazt az üzenetet, ami a Szentírásban benne van, azt mi kaptafa szerűen, séma szerint tegyük oda az emberek életére, és úgy szabjuk azt rájuk. Mert akkor én rám is úgy fog állni az a ruha, most szimbolikusan a hitnek a ruhája, hogy nevetség tárgya leszek benne. Nem rám van szabva. A hitnek dolgai tehát, és a hitbeli tapasztalatokat és a szívbeli bizodalmat azért úgy kell értenünk, hogy az Isten az folyamatosan szabja a mi életünkre. És hogyha ezt a fajta kiigazítást mi nem kapjuk meg, akkor a hitünkben is eljönnek azok a pillanatok, amikor hitben vakok vagyunk. Hitben vakok vagyunk. Elvakultak is tudunk lenni. Számtalan példa is van a Szentírásban, amikor elvakultá válnak hitben előjárók, ugye akár főpapokra gondolunk. Mégpedig azok szoktak általában jobban elvakulni, akik nagyon tudnak. Valamit nagyon tud. Mert ha valaki valamit nagyon tud, akkor annak nehéz valamit mondani azon a területen egy újat, vagy igazítani rajta. Ezért a hit egyrészt meggyőződés, de ez a meggyőződés egy folyamatos kiigazítást jelent. Értsük jól. Nem pedig berögzött, megrögzült gondolatot. Hanem inkább mindig azt a készséget, hogy ahogy Isten akarja, és élünk, majd ő kijelenti, és igazodunk, és mindig finomítunk hozzá. Ennek a dinamikáját fontos látnunk. Tehát a hit, ha így nézzük, nincsen kőbevésve. Most értsük ezt a szó igaz értelmében mondom ezt, hogy nincsen kőbevésve, hanem az élet szava lényegében a hitnek szava. És a hitnek mindig követnie kell az életet, és azon kell munkálkodni, és azon munkálkodik az élő hit, hogy élő életünk legyen. Tehát nem lehet ilyen értelemben a hit nem egy konzerv. Nem egy konzervdoboz. Most ez nagyon erős ez a példa, hogy hitünk, és akkor ott konzerváltunk valamit, és van egy konzervünk, és ez a konzerv mindig a zsebünkben van, és ugye ez adhat egyfajta analógiát, hogyha konzervünk van, bárhova elmentem, ezt a konzervet kinyithatjuk, igaz? És lehet, hogy jó dolgok is vannak. De mennyivel másabb, amikor vele vacsorálok? Ugye? Jézus azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki beenged, akkor vele vacsorálok. Most tudom, hogy ez a kép, amit most én ide teszek erről, Jézus így, lehet, hogy nem így akart beszélni, de most azt teszem, nem azon odaírva, hogy vele eszem a konzervet, hanem egy élő eleven dialógus. Mert amikor vacsorázunk, akkor mi történik? A legtöbb helyen az történik, hogy megbeszéljük az élet dolgait. Mi történt velünk, hogy mit. És közösségben vagyunk egymással. És amikor egy vacsorához leülünk, még nem tudjuk, hogy mi fog történni, és bármi megtörténhet. Lehet, hogy valakiből kifakad egy keserűség. Lehet, hogy akkor sok minden feljön. De lehet, hogy a haragosak engesztelést kapnak, és egymás felé fordulnak. És most, amikor ugye a Szenteste is érkezik hozzánk, és a családok egybegyűlnek, akkor nekünk, a mi hitünknek is, ha tudják rólunk, hogy keresztjének vagyunk, hogy Jézus Krisztusban hiszünk, és talán vannak olyan családtagjaink, akik nem annyira hisznek, vagy keresnek, és mi őfeléjük ugye úgy érezzük, hogy bizonysággal tartozunk. Hogy most ez a Szenteste, ez a karácsony is valahogy egy élő dolog legyen. Akkor ezt tudnám így mondani, hogy ne a konzervet tegyük ki az asztalra. Tudom, hogy ez így nehéz, de abban a pillanatban, amikor én a hitemmel, amit próbáltam itt most körüljárni, ezt megértem, megélem, és rádöbbenek arra, hogy ez egy élő eleven dolog, akkor én nem is erőlködöm. Éppen ma láttam a tévében, volt egy műsor, és arról szólt, hogy miért nehéz a karácsony. Mert az embereknek nagyon nehéz ez az ünnep. Mert sok minden van az életünkben, amit egy egész évben ugye nem tudunk elrendezni, és amikor leülünk, és ott vagyunk, mert a karácsony az valahogy azt jelenti, hogy nekünk most tökéleteseknek kell lenni. Most nekünk minden szépen elő kell készíteni, a háziasszonyok sütnek, főznek, takarítanak, többet dolgoznak most, mint talán eddig még ugye az egész évben így koncentráltan. Nem így tették, és készülnek, hogy minden tökéletes legyen, mindenki érzékenyebb, még annál is, amennyivel még érzékenyebb egész évben. És ott vagyunk ebben a görcsben, hogy most nekünk szeretnünk kell egymást. Jézus Krisztus azért jött, hogy a szeretetünk az egy belülről fakadó, természetes és minden élethelyzetben megnyilvánuló bölcsesség is legyen. Az élethez szükséges szabadságból fakadó belső, és nem az a fajta érzelme, amire mi gondolunk sokszor, hogy a szeretet. Azt mi egy érzéshez hasonlítjuk, az is. Tehát az is. Nem mondom, hogy nem az. De a szeretet nem mindig az, amire mi asszociálunk, és akkor azt mondjuk, hogy mi most nem szeretjük egymást, és nem érezzük azt meg. Nem kaptam meg azt a érzésbeli pluszt. Sokszor az ember érzésekben, emóciókban gondolkozik. És talán azt szeretném mondani, hogy szeretet nem csak emóció, nem csak érzés, az is fontos, hogy legyen. Hogy meg tudjuk egymást ölelni, ki tudjuk ezt fejezni, ez is kell. De hogyha csak így gondolunk erre a szeretetre, és ugye hányszor éljük meg, formálissá válnak ezek a dolgok. Oda megyünk, boldog karácsony, nem tudom, átölelem, puszit adok. És hányszor éreztem azt, hogy valahogy mégis hideg volt. Hogy én is adtam meg, ahogy kaptam. Mert közben, tehát nem volt időnk egymásra. Ugye? És ez a legnehezebb a karácsonyban, hogy hirtelen lesz időnk. De mi az időben valahol vagyunk, és nekünk még meg kell érkeznünk, mikor leülünk, és egymással vagyunk. És aztán a következő, hogy meg kell tanulni ugye befelé figyelni, meg kell tanulni kifelé figyelni, és akkor még amiről beszélünk, hogy az Isten is ad nekünk. És ez az, amikor az ember szembesül hirtelen az élet dolgaival. És a karácsony ezért is nehéz, mert az emberek ilyenkor, mivel ugye az ünnep jellegénél fogva, ott van azért az üzenet, a szeretet, a megbocsátás, a Krisztus megszületése, mindazok az értékek, amelyek fontosak, a boldogság, az egység, a családban, egység a önmagunkkal, egység a teremtőnkkel, ezek olyan nagy kérdések, hogy az ember ott áll ugye a valóságával, vagy ott ül a karácsonyfa tövébe. És akkor erre tudom mondani, hogy na itt van szükségünk erre a hitre, amiről beszélek. Mert különben eltemet bennünket az a sokfajta érzés, belegondolás, és ott van bennünk kapcsoltan egy bűntudat, hogy de én nem vagyok ilyen. De én nem vagyok ilyen, mert nekem másmilyennek kellene lennem. Meg a másiknak is másmilyennek kellene lennem. És ez elkezdi rágni azt, ami jó. Azt a pillanatot, amikor együtt lehetnénk. És én ezt akarom mondani, vagy ezt akarom kiemelni, hogy a hit egyfajta felülemelkedés. Ezen a fajta lelki zsákutcán. Mert a zsákutcában is haladhatnak az autók. A zsákutca is lehet nagyon szép, kétsávos, háromsávos, többsávos, és lehet nagyon hosszú is. Hosszan is haladhatok, lehetnek üzletek is, és minden be lehet rendezve azon az utcán, és emberek sokasága is mehet azon, és én teljesen megvagyok róla győződve, hogy most nekem nagyon jó. Társaságban is vagyok, vannak mellettem is, csak egy öt döbbenet, amikor rádöbbenek arra, hogy ez az út nem vezet sehova. És itt van szükségünk a hitre. Isten rámutat lényegében a karácsonyi öröm üzenettel arra, hogy emberek válságban mentek az utcán, az életetek útján, nem vezet sehova. A végső nagy döbbenet, a végső nagy kiáltás, ugye az az emberek életében, az életük végén jön el ez a kiáltás. Ezért nehéz talán az elköltözés pillanata az örökké valóságba. Hát ott van az a nagy kiáltás az életünkben akkor, hogy hogyan éltünk. És az ember tudja, hogyan élt. Mert az Isten azért adta nekünk a lelkiismeretünket, azért adta nekünk a tudást, hogy fel tudja fogni az életének a dolgait. És mit jelent akkor lényegében a hitnek az ajándéka, ami számunkra? Hogy előre tudunk készülni, el tudjuk venni, és fel tudunk készülni ugye az élet dolgaira, hitnek az örökké való dolgokra. Mert mit mond a Szentírás, hogy minden test olyan, mint a fű, és annak a virága. Ma van, holnap nincs. És bizony, a mi életünk ilyen szempillantásnyi, mulandó, és ennyire pillanat az, amit mi élünk. De ebben a pillanatban ott van a lehetőségünk arra, hogy hittel éljük. És akkor ez a pillanat, ez a mi életünk számára annyira meghatározó, amit életútnak nevezek, az a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 esztendő. Ez a pillanat, ez annak a hatalmas nagy lehetősége, hogy megismerjük az életet. Hát igazából erről van szó. Az Isten semmi más nem akar megmutatni az embernek és megismerni. Nem akar semmi mást felmutatni az embernek és megismertetni, mint az életet. Ezért mondjuk ugye, hogy Jézus Krisztus, ő benne van az örök élet. Miért örök? Mert nem csak e világra szóló ismeretet kapunk és bizonyosságot, hanem az örökké valóságra is kapunk bizonyosságot. Keressük tehát az Istent ilyen értelemben is. És vannak ugye példák, amelyekben most nem mentem bele, és már nem is fog, de ha végigmegyünk. Ábel példája. Aki hitáltal vitt áldozatot az Istennek, és kedves volt az ő áldozata. A vértanúság gondolata, hogy hány és hány ember volt, aki hit ajándékát megkapta az Istentől, és keresztjének sok százezrei szenvedtek vértanúhalált a hitükért, és meg kell állnunk, mert ma is vannak, akiket üldöznek. És pokolgépeket robbantanak ott, ahol Isten tiszteletre gyűlnek össze. Keresztjének. És aztán az elragadtatás képe Énok képéről is beszél a zsidókhoz írt levél, hogy egy olyan korszakban, amikor Istentől elidegenedett világban éltek az emberek, hasonlatos a mai korszakhoz, Énokot elragadta Isten, és magához vett, és nem látott halált. Hogy micsoda hatalmas dolog az, hogy a természet feletti beavatkozik itt, ebbe a földi síkba, és elragadja őt az Isten, mint ahogy nekünk is reménységünk van a tesztalonikaiakhoz írott levél szerint, hogy mi is elragadtatunk majd egyszer ama napon, akik itt lesznek a földön. A hívők egyszer majd ők is elragadtatnak. A nagy nyomorúság és megjelennek majd a felhőkön az Úr fogadására. Tehát a hitben egyrészt tükröket láthatunk, előképeket, zálogokat kapunk, mint a zálogházból, ugye kapjuk azokat az előízeket, azokat a bizonyságokat, amik majd lesznek. Ezért nem vagyunk tudatlanok. Ezért a hitben élő ember az egyre tudatosabb lesz az életében, és ezt is alá szeretném húzni, hogy aki hitben jár, annak az élete egyre tudatosabbá válik. Tudatosabbá válik, és tudja, hogy kinek hisz, és kinek hitt. És aztán egy záró gondolat, mert Énok is Isten előtt kedves volt. Igazából az egy nagyon jó kifejezés, hogy nekünk az egész életünk végül is, mint fejlődés, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, az egy életprogram. Azt nem lehet megvalósítani két perc alatt. Egyébként ez életünk is kevés rá, mert ezen haladunk ezen az úton. De egy nagyon fontos dolog van, amit itt kimond a Szentírás, és ezt szeretném oda helyezni, hogy gondoljuk azt át, és ez mekkora kegyelem, hogy az Isten előtt az állapotunk és a helyzetünk megváltozik. Abban a pillanatban, amikor Krisztuson keresztül a hit útjára lépünk, és követjük őt, kedvessé válsz az Isten előtt. Ennek a jó ízét érzi az ember, még akkor is, ha nehezen mennek a dolgok, még akkor is, hogyha nyomorúságban van. De az, hogy az Isten kedvessé tett engem az ő kegyelme által, önmaga előtt, azt érzi az ember. Na erre tudnám azt mondani, hogy mit jelent a szeretet? Az, hogy ő előbb szeretett minket, mint ahogy mi tudnánk arra válaszolni, és érezzük ezt, hogy az isteni szeretet árad, vagyis hogy kedvesekké váltunk az Isten előtt. Ez az, ami karácsonykor is árad lényegében mindenkire, csak kevesen tudják megélni és átélni. Mert ott vannak ezek a síkok, amiről beszéltem, ami zakatol a fejünkben, ami körbevesz bennünket, mint hagymán a héj, mint a szeretek, és leárnyékolja ezt a megtapasztalást bennünk. De mit mond Isten? A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Vagyis, ha csak mustármagnyi hitetek is van, ha nagyon pici hitetek is van, hegyeket tudtok mozgatni. Isteni erők áradnak bele az életet, az életbe, és a teremtő erő ott lesz a mi szívünkben is, és megadja nekünk azt, amire ma, holnap és holnap után is szükségünk van. Mert az Isten életet ad nekünk. Nem sémákat, nem konzervet, nem sablont. És Krisztusban is ez áll a középpontban. Isten az emberiségnek életet adott. Egy fiút, aki megszületett, aki a jászolbölcsőben van, aki az üdvözítő. Két gondolat még. Hitünk csendes megvallása erősebb a kiáltásnál. Az őseink sem kiáltották, ugye? az van írva az Ézsaiás könyvében a Messiásról, hogy nem kiált és nem lármáz az utcán. Annyi kikiáltó van, annyi információ van most, amit így nagyon hirdetünk, nagyon mondunk. És az embereknek ezért az értelmük is le van terhelve. Hitünk csendes megvallása erősebb ennél a zajnál. Higgyük ezt el. Úgy tűnik, mintha mi nagyon gyengék lennénk ezzel a fajta úttal vagy hittel, de a zajnál erősebb az a fajta csendes hang, ami a hitnek a megvallása. És a következő, amit a hitben láthatja, ahogy a hitben élő ember láthatja önmagát is, az Istennel való elrejtettséget szeretném még elmondani, és idehozni, és ezzel zárnám be ezt a gondolatot, hogyha van hited, és van hitünk, akkor megtapasztaljuk azt a csodálatos dolgot, és ez is a szeretetnek egy analógiája, hogy elrejtetten lenni az Isten jelenlétében, hogy szeretve vagyok, és ez egy nagyon jó békés állapot. Az áldás békesség kifejezésünk, amit ahogy mi köszöntjük egymást, az ezt hordozza magában. Az Isten áldása, hogy megnyugszik rajtunk, és az abból fakadó békességünk, ez az elrejtettségünk, és az Istenbe vetett hitünknek a gyümölcse, és ezt így fogalmazza meg a költő, benne vagyok ég szemedben, amelyben megfürdetsz, és betakarsz éjjelente. És betakar minden nap bennünket. Ott lenni, mint ahogy mondja a Szentírás, és szemeimmel tanácsollak téged. Olyan úton vezetlek, amelyen járnod kell. Isten legyen tehát így a mi utunkon, a hit pedig, és az ő igéje legyen mécses és világosság minden egyes lépésünk előtt. Amen. Mennyei Atyánk, ismersz bennünket, és tudod, hogy milyen nagy szükségünk van oldásra. Oldozz fel bennünket a hiába valóság nagy hatalma alól, hogy az ember elvész a semmiben. Elveszti életét, és nem találja meg azt az egységet, és nem tudja megérteni és felfogni azt a fajta lehetőséget, amit te adsz. Istenünk, küld el élő lelkedet, légy vezérünk itt, és add meg nekünk, hogy e karácsony ünnepe és a mindennapok ünnepe során felismerjünk téged, mint megszületendő, mint egészen közeljövőt, mint olyat, aki az életet hozott nekünk, a minden pillanatban változót is, de a minden pillanatban bizonyosat is, hiszen miközben annyi minden történik velünk, jó és rossz is, égszemedben benne vagyunk mindahányan, amennyien vagyunk is. És te fürdesz bennünket a Krisztusban, és betakarsz bennünket, nevelsz és tanítasz, vesződ és botod megvigasztal bennünket. Így kérünk, növeld a mi hitünket, légy a betegekkel, és kérünk egy szeretett testvérünk gyermekéért is, hogy légy az ő gyógyítója, testi-lelki erőtlenségeinket te vedd el. Te adj nekünk áldást és békességet a te nevedben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, hogy holnap délután 3 órakor tartjuk az istentiszteletünket itt ezen a helyen. És 25-én és 26-án pedig délelőtt 10 órakor a templomban úrvacsorás istentisztelet. Sepsi Krisztina, teológus testvérünk lesz jelen majd mint a budapesti református teológia ünnepi követe, tehát várjuk a testvéreket, jöjjenek ezekre az Isten tiszteleti alkalmakra, egyébként pedig akivel talán nem találkoznak holnap, akkor addig is boldog karácsony ünnepet kívánok már, és jó készülődést. Annak fényében, amiről beszéltünk, ne felejtsünk meg letenni dolgainkat, és szabaddá válni arra, ami meg történik, és nem mi tesszük, hanem velünk történik, és erre felszabadulni. Mert ez az, ami gazdagítja majd az életünket.